Korintusi levél, első Korintusi levél 9. fejezetének a 24. versétől a fejezet végéig a 27. versig. Tehát Korintusi levél, első Korintusi levél 9. fejezet 24. verstől a 27. versig. Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat. Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Aki pedig versenyben vesz részt, mindenben önmegtartóztató. Azok azért, hogy elhervadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlant. Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél. Úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág, hanem megsanyargatom, és szolgává teszem a testemet, hogy amíg másoknak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná a küzdelemre. Ismert igék ezek, ugye? Tehát nem hangoztak ezek újonnan senki számára, azt gondolom. Hát ugye ez a mostani helyzet, ez nem igazából kedvez a evangelizációs alkalmak tartásának, de képzeljük el, hogy vége van ennek a vírushelyzetnek, a járványnak, újra lehet találkozni, együtt lenni, megszűnhet ez a állapot, és evangelizációt tartunk. Képzeljünk el tehát egy evangelizációt. Elképzeltem egy ilyet, elképzeltem, hogy az evangélista ott áll az emberek előtt, sokan hallgatják, és valami ilyesmit mond. Térjetek meg bűneitekből, hagyjátok el gonosz utatokat, gyertek Jézushoz, adjátok át életeteket Krisztusnak. Ugye eddig még úgy nincs semmi rendkívüli, tehát egy evangelizáció, ugye ez egy természetes üzenet lenne, de elképzeltem, hogy az evangélista így folytatja a Jézushoz hívásnak, a megtérésnek a előnyeit, hogy miért tegye ezt valaki, ezekkel a szavakkal folytatja. Aki ezt megteszi, annak cserébe része lesz sok szenvedésben. Annak sokat kell küzdenie. Annak sok mindenről le kell mondania. Annak meg kell majd önmagát sanyargatnia. Gyertek hát Jézushoz. Na, mit szólnátok egy ilyen evangelizációs üzenethez? Ha valaki ezzel a üzenettel, ezzel a előnyökkel kecsegtetve hív Jézushoz, hogy milyen jó lesz neked, mert aztán, ha most megtérsz, nagyon sokat fogsz szenvedni. Ha most megtérsz, akkor megsanyargathatod magadat, akkor lemondhatsz nagyon-nagyon sok mindenről. Hát ugye ez egy meglehetősen furcsa üzenet, pláne ha mostani modern evangelizációs alkalmak üzeneteire gondolunk, nem biztos, hogy tömegek mozdulnának meg erre az üzenetre. Nem praktikus ezt nagyon sok ember előtt egy evangelizáción ilyen üzenettel előállni, hogy add át életedet Krisztusnak, hogy azután sokat szenvedhessél. Azt hiszem, sokkal kecsegtetőbb, meg sokkal hívogatóbb az olyan fajta üzenet, és inkább ezek hangzanak, hogy gyertek Jézushoz. Jézus szeret titeket. Aki jön Jézushoz, az boldog lesz, az meggyógyul betegségéből. Annak rendeződik anyagi élete. Sőt, feletté bővölködni is fog. Megoldódnak a gondjai. Ugye azért ez egy ilyen pozitívabb üzenet, tehát hívogatóbb, hogy de jó, hogyha Jézushoz jössz, átadod magad neki, akkor minden rendben lesz az életedben, meggyógyulsz, sok pénzed lesz, teljesen kiegyensúlyozott életedet fogsz élni. És hogyha az evangélista mondjuk ezt kellő szuggesztivitással elmondja megfelelő hangulati kísérettel, zenei kísérettel, akkor ugye azért sokkal nagyobb sikerre számíthat, mint az első esetben, sokkal többen fogják majd a kezüket felemelni, vagy éppen kimenni oda a pulpitus elé imádkozni. Ha belegondolunk, akkor még ugye Pál apostolnak sem volt nagy sikere Félixnél és feleségénél, hisz valami hasonló üzenetet fogalmaz meg Pál apostol, valahogy ő nem restelkedett ettől az első nem éppen szimpatikus üzenettől, az igazságot mondta. Így valami ilyesmi, így olvassuk Apcsel 24-ben, hogy néhány nap múlva pedig megjelent Félix a feleségével, Druzillával, aki zsidó származású volt. Magához hívatta Pált, és meghallgatta őt a Krisztus Jézusban való hitről. És most figyeljetek, de amikor az igazságról és önmegtartóztatásról, meg a jövendő ítéletről kezdett beszélni, Félix megrémült, és így szólt. Most menj el, de ha alkalmat találok, majd ismét hivatlak. Hát, ti értitek Pált? Hát én nem értem Pált. Hát miért nem boldogságról beszélt ennek a jó embernek, meg a feleségének? Miért nem az egészségről beszélt? Miért nem a jólétről beszélt? Nem lett volna sokkal hatásosabb evangelizációs üzenet, mint önmegtartóztatásról, meg a jövendő ítéletről, meg igazságról beszélni? Na, és félreteszem a természettől született cinizmusomat, és hadd mondjam azt, ugye, hogy a Biblia világosan beszél arról, hogy a hívő életben számítani kell nehézségekre. Az Úr Jézus soha nem titkolt el az emberek előtt ezt, sőt, nyíltan beszélt róla. Ugye nem árult zsákba macskát, és nem akart úgy népszerűséget önmagának, hogy csak a kellemes oldalról, a hitnek a pozitív eredményeiről beszéljen. Gondoljunk vissza itt az imént felolvasott ige szakaszra, itt a korintusi levélből. Milyennek az így felolvasott igének a rövid üzenete? Hogy lehetne ezt a pár mondatot összesűríteni? Egyébként se bőséges leírás ez, ugye? Tehát ebben a néhány mondatban azért bele van sűrítve nagyon-nagyon sok igazság, hívő életnek az igazsága. De hogy lehetne ezt még összefogni? Hogy lehetne egy mondatban megfogalmazni ennek az igének az üzenetét? Én valahogy így fogalmaznám, hogy a Krisztus tanítványának az élete küzdelem a cél eléréséért. Tehát világosan beszél erről az ige, ahhoz, hogy elérjük szellemi célunkat, hitünknek a célját, az nem megy magától. Az bizony nagyon sok küzdelemmel jár. És ugye itt van az a dolog, ami megjelenik ebben a felolvasott ige szakaszban is, hogy a tanítványi élettel kiválóan lehet párhuzamot vonni a sporttal. Tehát a sport és a krisztusi tanítványi élet, egy sportoló élete és a krisztusi életet élő hívő életek között nagyon szoros párhuzam hasonlóság van. Nem véletlen, hogy pont a korintusi gyülekezetnek ír Pál apostol a sport és a hívő élet közötti párhuzamról. Tudjátok, mi ennek az oka szerintem? Hogy miért itt a korintusi levélben jelenik meg ennyire erőteljesen a sport és a hívő élet közötti párhuzam? Na, ugye az olimpiai játékokat, azokat jól ismerjük, ugye? Hát tavaly elmaradt az olimpiai játék a vírus helyzet miatt, de ugye azért tudjuk, hogy 4 évente különböző helyszíneken megrendezik ezeket az olimpiai játékokat. Ugye ez napjaink legjelentősebb sportrendezvénye, ahol a különböző sportágak jeles képviselői felvonulnak, összemérik tudásukat, erejüket, felkészültséget. Ugye azt is tudjuk, mert tapasztaljuk, hogy olimpiai bajnoknak lenni óriási dicsőséget jelent. Tehát egy élsportolónak nem lehet más célja, célkitűzése, már aki hát ugye nekem sose volt ilyen célkitűzésem, de nem is voltam soha élsportoló. De nyilván, aki ezt a sportot szivatásszerűen űzi, nem lehet más célja, mint olimpiai bajnoknak lenni. Ez egy óriási dicsőséget jelent most is, és így volt ez az ókorban is. Ugye az olimpiai játékokat, ugye onnan származik a neve is, hogy a görög olimpiában rendezték meg annak idején 4 évente. Állítólag 292 olimpiai játékot tartottak az ókorban. Időszámításunk előtt 776-tól, időszámításunk után 393 között. Ez egy nagyon komoly atlétikai és vallási ünnep volt Zeus főistennek a tiszteletére. Ez volt a legfontosabb ugye az ókori világban a sportrendezvények közül, az olimpiai játékok, de hát ahogy most is van ez nem volt rég, másképpen sem régebben, de az olimpia mellett voltak más jelentős sportrendezvények is. És ezeket a rendezvényeket összefoglaló néven úgy hívták, hogy Panhellén játékok. És az egyik ilyen nevezetes játék volt az úgynevezett isztmoszi játékok. Ezt az olimpia előtti és utáni években rendezték meg, tehát 2 évente. Na és tudjátok, hogy hol tartották ezeket az isztmoszi játékokat, amik azért szintén nagyon jelentősek voltak az ókori világban? Hát éppen Korinthosz mellett. Éppen Korinthosz mellett. És állítólag időszámításunk előtt 6. századtól, időszámításunk után 4. századig rendezték meg ezeket, tehát abban az időben is megrendezték ezeket a játékokat, amikor a kereszténység indult. Tehát például, amikor Pál apostol Korintusban járt, abban az időben is nagyon ismertek voltak ezek az isztmoszi játékok. Nyilván a korintusi gyülekezet tagjai is nagyon jól ismerték ezt a sporteseményt, és egyáltalán nem volt nehéz érzékeltetni a különböző sport, akkori gyakorolt sportágak, és a keresztény élet fontos igazságai. Na hát ez egy ilyen érdekesség. És ugye itt ebben a ige szakaszban az apostol 2 fontos sportágat emel ki, az egyik a versenyfutás, a másik pedig az ökölvívás. Ugye hát ez egy nagyon ismert volt mind a kettő, és gyakorolták, ugye viszonylag egyszerű, a versenyfutáshoz nem kellett sok minden, csak egy sík terep, az ökölvíváshoz meg 2 keze kellett a sportolónak, a játékosnak. Állítólag azt mondják, hogy a győztesek eredetileg zeller levélből font koszorút kaptak, majd a római korban a mandula fenyő örökzöld gajaiból összeállított diadémet kapták jutalmul. Azok, akik megnyerték a sportáguknak a versenyét. Na most, ez az a bizonyos elhervadó koszorú, amiről Pál apostol beszél itt a korintusi gyülekezetnek, amit nyilván jól ismertek, ez az elhervadó koszorú, mandula fenyő örökzöld gajaiból összeállított korona, vagy koszorú, vagy diadém. És ezzel állítja szemben azt a hervadhatatlan koszorút, amit az Úr ad a győzteseknek. Íme tehát itt van egy nagyon szép párhuzam, a sportoló is, és a hívő is fut a célért. A sportoló célja, hogy elnyerje azt a faágakból, gajakból összeállított diadémet, ami aztán egyszer elhervad, tönkre megy, ki lehet majd dobni. Ezzel szemben a hívőnek is van egy célja, nekünk is, Isten gyermekeinek van egy célunk, elnyerni a hervadhatatlan koszorút, amit az Úr a győzteseknek ígér, és a győzteseknek fog majd megadni. Tehát a krisztusi tanítványságra érdemes úgy gondolni, minden pozitív oldala mellett természetesen, hogy abban bizony sok küzdelem van a hitért, a megszentelődésért. ahogy nem megy magától a sportolónak, hogy megnyeri azt a sportversenyt, nem úgy van az, hogy az utcáról beáll valaki, leveszi a utcai cipőjét, fölvesz egy futócipőt, az hopp, megnyeri a iszmoszi játékokat, hanem azért sokat kell tenni. Ugyanígy van ez, hogy a hívő életben is, hogy a megszentelődés nem jön csak úgy magától, automatikusan. A hit nincs csak úgy magától, automatikusan. Abban bizony sok harc van. De ki ellen? Ki ellen kell a hívőnek harcolni a hitért, a megszentelődésért? Mindazok ellen, akik az Isten útjáról le akarnak taszítani. Az ellenség ellen. És az ellenség nem test és vér, nem ember, hanem az, aki ezeket fel tudja használni. Én először sok-sok évvel ezelőtt Aquinói Tamás egyik írásában olvastam a hívő embernek a három ellenségéről, önmagamról, a világról és az ördögről. Bizony ezek azok, akik ellen küzdeni kell. A Krisztus tanítványa az, aki követi Krisztust. Nem csak a számomra kellemes dolgokban, hanem azokban is, amik nem azok. Na hát miért hasonlít a krisztusi tanítvány élete a sportolóéhoz, aki sikereket akar elérni? Az egyik, ami a hasonlóság, ami párhuzam a kettő között, és érdemes megvizsgálni a sportolónál, aztán pedig alkalmazni a mi hívő életünkre. Először is hasonlít a hívő élet a sportolóéhoz, aki sikereket akar elérni, először is a céltudatosság miatt. A céltudatosság miatt. Ugye, amikor a sportoló elmegy az edzésre, és ott mindenféle gyakorlatokat végez, akkor pontosan tudja, miért teszi. Pontosan tudja. Ugye azért, amikor gyötri a testét, mert a sportban benne van ez is. Gyötröm a testemet. Futok, már nem bírom, szúr az oldal, akkor is futok. Tehát gyötröm a testemet. Szabályozza az étrendjét. Tehát nem eszik azt, amit úgy kedve lenne, hanem egy nagyon szigorú étrendet kell betartani, amiben ugye össze van állítva, mindenféle nyomelem, ásványi anyag, vitamin, stb. Mit tudom én, mi az, amire szükség van egy sportolónak, ugye ezt hozzáértők tudják. Lehet, hogy ő éppen marha pörköltet enne galuskával, de nem lehet enni, hanem mit tudom, mit fog enni, cukkinit fog enni helyette. Csak mondtam valamit. Tehát szabályozza az étrendjét. Az egész életvitelét átalakítja. Akkor ez miért teszi mindezeket? A test gyötrésé? Az étrendszabályozás? Az életvitelnek az átalakítása? Hát ez azért van, mert van neki egy célja a sportolónak. És ez a cél egész egyszerűen az, hogy első akar lenni. El akarja nyerni a díjat. Ugye így olvastuk imént az igében, nem tudjátok, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak, ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat. Tehát mi a sportolónak a célja? Az, hogy elnyerje a versenydíjat. Ezért van minden. Na ilyen, ennek a célnak van minden alárendelve. A testedzés, a testgyötrés, az étrend, az élet, minden ennek a célnak van alárendelve. Mert van egy célja, amit kitűzött önmaga elé. Na, ilyen céltudatosnak kell lennie a hívő életnek is, a hívő életünknek. Hogyha elő kellene vennünk most egy papírlapot, és föl kéne írnunk, és azt kérdeznénk tőlünk, hogy mi a célja a te életednek? Miért vagy hívő? Miért hallgatjuk most együtt ezt a prédikációt, vagyunk így együtt ez a Zoomon? Mikor előveszed a Bibliádat, akkor miért olvasod azt? Amikor imádkozol, akkor miért imádkozol? Mi a cél, ami miatt mindezt teszed? Pál apostol ugye megfogalmazza, azt mondja, hogy én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél. Tehát ő előtte is van egy cél, amit el akar érni, és ennek a célnak az érdekében rendel alá mindent az életében. Ő is, mint amiképpen ezt a sportoló teszi. Tehát azt mondja, hogy nem bizonytalan a cél. Én arra azon gondolkoztam, hogy mi így éljük az életünket. El tudjuk mondani, hogy nem bizonytalan a cél? Hát földi céljaink biztos, hogy vannak mindannyiunknak. Megőrizni az egészséget, ugye ez mindig egy cél, vagy éppen visszanyerni azt, hogyha megbetegszünk. Borzasztó nagy áldozatokat tudunk ezért tenni, anyagilag is, időben is, lemondásban is, az egészség érdekében. Célunk biztos az is, és nincs ezzel semmi baj, hogy meglegyen nekünk, családunknak mindaz, amire szükségünk van, hogy jól éljünk. Ezért is tudunk hatalmas áldozatokat hozni, sokat tudunk dolgozni, sok lemondás tudunk hozni azért, hogy megkeressük az anyagiakat a családunk számára. De ezek földi célok. Mi van a szellemi célokkal? Mennyire cél az életünkbe, és mit rendelünk ennek alá, hogy kedvesek legyünk az Úr előtt? Hogy munkáljuk sokaknak a megtérését? Hogy segítsük a rászorulókat? Ez mennyire célja az életünknek? Hogy tegyünk a gyülekezetünknek a fejlődéséért? Mi a célunk egyáltalán a gyülekezettel? Mit szeretnénk, mit teszünk érte, hozunk-e érte áldozatokat? Egyszer beszélgettem valakivel, aki azt mondta, hogy ő azt gondolja, hogy neki joga van a pihenésre, a kikapcsolódásra, a felfrissülésre, és ezért ő vasárnapronként inkább fürdőbe megy, és nem imaházba, nem gyülekezetbe. Mert neki joga van. Joga van pihenni, joga van felfrissülni, joga van kikapcsolódni. Na persze, én nem akarom senkinek a szerzett jogát megkérdőjelezni, mert valóban jogunk van, rendelkezhetünk önmagunk felett, van egy önrendelkezési jogunk, és ezeket a dolgokat természetesen meg lehet tenni, hogyha nekünk inkább ez a fontos, a fürdő, meg a kikapcsolódás, meg a felfrissülés. De az a kérdés, hogy ebben mi a szellemi cél? Ez kinek jó, ha nekem ilyen hitem van? Mi a haszna belőlem az Isten országának? Ugye Pálnak voltak szellemi céljai. Célja volt annak a bizonyos hervadhatatlan koszorúnak az elnyerése. Célja volt az, hogy ne legyen alkalmatlan a szolgálatra. Tehát kell, hogy legyenek céljaink mindannyiunknak. Jó lenne, hogyha ezeket a szellemi célokat legalább önmagunk számára meg tudnánk fogalmazni, és nem merül neki annyiban, annyian bizonytalan mondatban, hogy hát célom, hogy valahogy bejuthassak a mennybe. Ennél talán azért többre volna szükség, amikor szellemi céloknak a megfogalmazásáról beszélünk. Na tehát ez az egyik nagyon komoly párhuzam, a sportoló és a hívő ember élete között a céltudatosság. Tudom, hogy mit akarok, és tudom, hogy a célom eléréséért mit teszek, mit kell tennem. És itt van a másik, ami szintén egy nagyon komoly párhuzam. A másik tehát a krisztusi tanítvány élete és a sportoló közötti párhuzam, az az önmegtagadás, amiről az elején már beszéltem. Az, ami Félixnek nem tetszett, mikor Pál apostol beszélt róla, és hát valljam be őszintén, férfiasan, hogy nekem se tetszik. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de nem tudom, ki az, aki újjong örömébe közülünk, amikor azt mondjuk, hogy képzeljétek el, megtagadhatjuk önmagunkat. És ez hasonló így a hívő élet a sportolóihoz. Milyen jó, hogy megsanyargathatom, és szolgálvá tehetem a testemet. Hát nem villanyoz fel annyira engem ez a gondolat, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de mégis a hívő életnek része az önmegtagadás, úgy, amiképpen egy sportoló életében is jelen kell lenni. Azt gondolom, hogy az egyik legreménytelenebb vállalkozás arról meggyőzni a mai embert, akár engem is, tehát nem akarom, hogy vannak az emberek, meg vagyok én, hanem én is ott vagyok ebben a nagy emberek között, akit nagyon nehéz arról meggyőzni, hogy nekem jó dolog az önmegtagadás, és nekem jó az, hogyha én megsanyargathatom a testemet. És ugye amikor, ma, amikor minden a kényelemről, a jólétről, az élvezetekről szól, hát akkor úgy tűnik, hogy hasztalan dolog az önmegtagadásról beszélni. Ezt nem akarjuk. Ez nem kell nekünk. Ez a keresztény életben, a hívő életben sem egy népszerű téma. Sokkal jobb arról beszélni, hogy milyen fantasztikus előnyökkel jár, hogyha hívő vagy, mert Jézus úgy lesiet a kívánságaidat, alig várja, hogy neked megadja azt, amire éppen kitaláltál. Ez sokkal szimpatikusabb, mint arról beszélni, hogyha hívő akarsz lenni, és a célodat el akarod érni, azokat a szellemi célokat, akkor bizony az önmegtagadásnak ott kell lenni a hívő életben. Aki megspórolja, az a Krisztus követéséről mond le. Persze, amikor önmegtagadásról beszélünk, akkor nem olyan egészségtelen és hiába való, Istennek sem tetsző önsanyargatásra kell gondolni, mint amit például a középkor aszkétái gyakoroltak annak idején. Ezek ugye minden lehetséges módszerrel próbálták a természetes élet ösztönöket elnyomni. Ugye ezből állt nekik az önmegtagadás, amit felismertek, talán helyesen is, csak rendkívül rosszul gyakorolták. Ugye a természetes emberi élet ösztönöket próbálták mindenféle módszerrel elnyomni. Ugye elvonultak a világtól, és egy barlangban éltek, fák gyökereit rágcsáltak, vagy olvastam olyat is, hogy volt, aki ruha alatt, a ruhája alatt, ugye ezek ilyen bő ruhát voltak a középkor szerzetesei, aszkétái, és ugye a ruha alatt szöges övet hordtak, hogy minden lépés fájdalmas legyen. Ebben látták az önmegtagadásnak, az önmegsanyargatásnak az útját, így akartak Isten előtt kedvesek lenni, hogy tudatosan, fizikai fájdalmat okoztak maguknak, ilyen szöges drótoknak is a használatával. Én azt gondolom, hogy nem ilyen, amikor önsanyargatásról beszélünk, akkor nem ilyen önsanyargatásra kell gondolni, hanem olyan önuralomra, amire szükség van bárhol, ahol eredményt akarunk elérni. Mert Pálnak az a mondás, hogy megsanyargatom és szolgálvá teszem a testemet, azt jelenti, más, hogy fogalmazva, közelebb hozva magunkhoz, hogy uralkodok önmagam felett. Tudok nemet mondani vágyaimra, kívánságaimra, mindazokra, amik akadályoznak a célom elérésében. Na persze, ha nincs célom, akkor nincs szükségem önuralomra sem. Ugye, vegyük a sportolónkat ismét, ha egy sportolónak mindegy, hogy hol végez a versenyen, akkor nem fog áldozatot hozni. Azt mondja, elindulok a versenyen, ha utolsó leszek, nekem teljesen mindegy. Ugye, ha így gondolkodik a sportoló, nem fog mindent beleadni. Nem fog mindent beleadni. Akkor teljesen mindegy neki, hogy hol végez. Azonban, hogyha van célja a sportolónak, és a cél az eredményesség, és pláne az a célja, hogy elnyerje az első helyet, akkor az nem fog megvalósulni önfegyelem nélkül. És én azt gondolom, hogy egészen döbbenetes hallani azt, hogy milyen lemondásra képesek a sportolók azért, hogy eredményesek legyenek. Ugye szigorú étrend, semmi léhaság, nulla alkohol, cigaretta, fűs, szóba sem jöhet. Pontos testedzés. Korán kell kelni. Edzés hajnalban. Amikor én még jó ízűt alszok, akkor ő már fut. Ő már edz. Ott, ahol ez nincs, ott eredmény sincs. De ugye nem csak a sport terén van így, hanem a művészet terén is. Számomra mindig döbbenetes azt látni, hogy egy igazán céltudatos zenész például mennyi időt és energiát tud beletenni a gyakorlásba. Azért, hogy szépen tudjon játszani, most így nagyon egyszerűen megfogalmazva. Ez nem megy magától. Ehhez órákat, naponta órákat kell gyakorolni. Ugye láttam sokszor a fiamon, a zenész fiamon, hogy elképesztő, hogy mennyit tud gyakorolni azért, mert van célja. Azért, hogy elérje a célját. És azt is láttam, hogy amikor ez a cél megrendült, amikor elbizonytalanodott, rögtön esett vissza a gyakorlásra szánt idő is, az önmegtagadásra szánt időszak is. Rögtön esett vissza. Na, amíg van cél, és amíg ez a cél nagyon előttünk van, addig van önmegsanyargatás, addig van önuralom, addig van testedzés, addig van gyakorlás. Ugye, ha most ott lenne előttünk az a papír, amire felírtuk a szellemi céljainkat, akkor a másik oldalra azt kéne most felírni, hogy ezekért a célokért én mit teszek, milyen áldozatot hozok, mit írnánk akkor föl erre a papírra. Na, hát térjünk vissza Pál apostolnak a céljához, amit itt megfogalmaz. Miért sanyargatja magát? Miért gyakorol önuralmat? Miért fegyelmezi magát? Mit akar elérni? Ha megnézzük, igazából a célja nem az, hogy önmaga számára elérjen valamit. Ez egy érdekes dolog. Nem azt fogalmazza itt meg, hogy azért, hogy bejussak a mennybe. Nem az üdvösséget, az Isten kegyelmét akarja kiérdemelni önsanyargatásával. Ugye ez egy hiába való dolog is volna, mert a kegyelem ingyen van, az üdvösséget pedig nem lehet semmilyen aszkézissel kiérdemelni. Az üdvösség Isten ajándéka számunkra Jézus Krisztusban. Akkor mi az, amit az apostol célként megfogalmaz önmaga számára itt ebben a imént felolvasott alapigényben? Ez fogalmazza meg, hogy hanem megsanyargatom és szolgálvá teszem testemet, miért? Hogy amíg másoknak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná a küzdelemre. Tehát miről beszél itt Pál? Milyen célt fogalmaz meg itt? Mi a célja? A hitelesség. A hitelességről beszél. Arról, hogy nehogy szavait, Krisztusról való bizonyságtételét élete miatt ne vegyék komolyan. Óriási károkat tud okozni a hívők képmutató hiteltelen élete. Hallottam én is nem egy olyan esetről, akár itt a mi gyülekezetünkben Békésen, hogy valaki azt mondta, hogy én azért nem megyek oda közétek, abba a gyülekezetbe, mert az az ember ott van. És én annak ismerem az életét. Én tudom, hogy az milyen pésóvár, az milyen kabzsi, az milyen gyűlölködő. És én oda nem megyek. Ő miatta. Na ez az, amit Pál el akar kerülni, hogy a szavait, az élete ne járassa le. Ugye jó dolog, jó lenne azt tudatosítani magunkban, hogy minden hívő prédikál. Mert prédikálni nem feltétlenül azt jelenti, hogy állok a szószéken, és ott beszélek, onnan beszélek a gyülekezetről. Ne is szűkítsük le a prédikálást a szószékre. Mert mit jelent prédikálni? Az azt jelenti, hogy hirdetni, kihirdetni valamit. Mi az, amit a hívő hirdet? Hirdeti az Isten szeretetét, az Isten bűngyűlöletét, az Istennek Jézus Krisztusban megjelent kegyelmét, Jézusnak való önátadásnak a szükségességét. És ennek a hirdetésnek nem kizárólagos helye a szószék és az imaház. Ennek a helye lehet minden. A piac, a hivatal, az iroda, a gyártószallag, a tanterem, az iskolapad, a kórházi ágy, a rendelőintézet széke, minden, ahol a hívő megfordul. Mert a hívő élet célja nem valami olyan önös érdek, hogy bebiztosítsa magamnak a halál utáni élet jó helyét, hanem az, hogy hirdessem az Isten szeretetét. Ezt hívja a Szentírás világításnak. Ha valaki csak annyit tesz, hogy elmegy az imaházba, de az élete egyébként nincs összhangban a hívő élettel, már felismerhető a kettősség. Pál így írja, ismeri az Úr az övéit, és hagyja el a gonoszt mindenki, aki az Úr nevét vallja. Na hát, ez a mi célunk, hogy törekedjünk a hiteles keresztény életre, és ahhoz, hogy ez így lehessen, ahhoz szükség van életünkben az önfegyelemre, az önuralomra. Ha az a célunk, hogy életünk Krisztusról prédikáljon, hogy őt bemutassa, hogy kívánatossá tegye a hívő életet mások számára, akkor azért nekünk is tennünk kell. Ugye egy sportolónak le kell tudni mondani arról, mindarról, ami akadályozza a célja elérésében. Egy hívőnek hasonlóképpen. Le kell tudni mondani a reggeli kis szunyókálásról, hogy legyen idő Bibliát olvasni, legyen idő imádkozni, mert imádság nélkül nincs hívő élet. De az imádságnak is ugye kell, hogy legyen ideje, kell, hogy legyen igény bennünk hívőkben a közösségre, mert közösség nélkül sincs élet. Uralkodni kell tudni azokon az érzéseken, amik a közösség gyakorlása ellen szólnak. Ugye nem lehetünk rabjai testi szenvedélyeknek, és lehetne ezt a sort sokáig folytatni. Ugye két példát említettünk itt az előbb a sporttal kapcsolatosan, párhuzamként a versenyfutást és az ökölvívást. Van egy harmadik, csak úgy a teljesség kedvére jegyzem meg, amit szintén említ az ige más helyen, ez pedig a birkózás. Ugye ez is egy nagyon gyakori eleme az igének, amikor párhuzamot vonna hívő élettel. A versenyfutás, az ökölvívás és a birkózás, a tusakodás. Miért olyan sokat használt példa a versenyfutás? Én azt gondolom azért, mert nagyon jól szemlélteti a hívő életnek az alapigazságait. Most már tényleg csak röviden, úgymond Újhegyre szedve néhány ilyen hasonlóságot, hogy mit jelképez a versenyfutás. Ugye az egyik az, hogy egy pályára gondolunk, ez úgy így volt régen is, meg most is, hogy van a küzdőtér, amit körbevesz a nézőtér. Szóval győztes csak az lehet, aki benevez a versenyre, és a küzdőtéren van. Egy nézőből sem lesz győztes. Bár kényelmes dolog ülni a tribünön, figyelni a versenyt, bekiabálni, kritizálni a versenyzőket, szidni a bírókat, de nem erre hív bennünket az Úr, hogy nézők legyünk, a hívő élet nézői, hanem aktív versenyzők legyünk, hogy győztesek lehessünk. Ugye a verseny egy versenypályán történik, amit előre kijelölnek. Azt kell minden versenyfutónak teljesíteni. A hívő élet versenypályára viszont személyre szabott. Az én pályám nem a tiéd, a te pályád meg nem az enyém. Mindenkinek a magáét kell teljesíteni, azt, amit az Úr elébünk adott. Aztán ugye egy földi futóversenyen csak egy győztes lehet, aki a leggyorsabb. Az a jó, hogy ebben a mennyei versenyben viszont mindannyian lehetünk győztesek. Akik végigfutottuk a magunk pályáját, megfutottuk, beértünk a célba, mindannyian lehetünk győztesek. Teherrel nem lehet nyerni. Láttatok már olyan versenyt, ahol a futó még valami kis súlyt kötött volna a lábára, hogy nehezebb legyen? Edzésnél esetleg? De amikor a versenyre kerül a sor, akkor nincs olyan, hogy fölveszek még egy puttonyt, hogy még nehezebb legyen számomra a versenyfutás. A terheket le kell tenni, könnyíteni kell. Ne legyenek fölösleges dolgok, csak az, ami nagyon fontos. Ugyanígy van a hívő életben is. A hívő élet versenypályáján sem lehet felesleges teherrel futni. Ezért mondja az ige, hogy tegyünk le minden ránk nehezedő terhet és bennünket megkörnyékező bűnt. Ilyen terhek a meg nem bocsátások, a félelmek, a kényelem szeretet, az önsajnálat, a depresszió. Ezek olyanok, mint a kutya nyakában kötött kolonc. Nem lehet tőlük futni. Nem lehet tőlük hívő életet élni. Le kell őket tenni. És hát utolsó sorban, amit már említettünk, hogy álhatatosságra van szükség a versenyfutónak. Nagyon komoly. Vannak holtpontok, amikor úgy érzi, hogy nem megy. És a hívő életben is. Vannak elfáradások, de micsoda erőt tud az adni, ha a célra tudunk tekinteni, ha van célunk, ha van mire és van kire feltekinteni. Az ad erőt nekünk életünkben, ha feltekintünk Jézusra. Na hát testvérek, itt van előttünk a versenypálya, küzdenünk kell, másképpen nem lesz életünk hiteles. Segítsen erre az Úr bennünket. Amen.